A lézerekkel kapcsolatban a múlt órán ugye az volt a kulcs gondolat, hogy termikus egyensúlyban, hőmérsékleti egyensúlyban az energia szintek betöltöttsége az olyan, hogy mindig az alacsonyabb szinteken van a több atom vagy molekula egy rendszerben, és ahhoz, hogy lézerműködés beindulhasson, tehát hogy az indukált emisszió az egy domináns folyamat lehessen, ahhoz ezt a betöltöttségi helyzetet, ezt meg kellett fordítani. És ezt hívják populáció inverziónak. Hát ez csak emlékeztető a múltkori óráról, és pumpálásnak hívják azt a folyamatot, amelynek segítségével felgerjesztünk minél több molekulát vagy atomot a gerjesztett állapotba, hogy részt tudjanak venni indukált emisszióban. Pumpálás. Itt vagy árammal, vagy fénnyel pumpáltunk. Ez volt a két módszer. Aztán tehát az egyik kulcs gondolat, tehát hogy populáció inverziót kell elérni az anyagban, a másik pedig, hogy ezt az anyagot két tükör közé teszik, hogy az oda-vissza cikázó fény sugár az minél hatékonyabban részt tudjon venni ilyen indukált emissziós folyamatban. Tehát az aktív anyagot, ezt nem biztos, hogy ezt mondtam a múlt órán, hogy azt az anyagot, ami ben a lézer folyamat beindul, azt úgy hívják, hogy aktív anyag. Ez a maguk számára nagyon logikus elnevezés, mert ilyen aktív áramköri elem, mit tudom én, vannak ilyenek, az azt jelenti, hogy erősíti a jelet. Azt nevezik aktívnak. Itt is azért nevezzük aktívnak ezt az anyagot, mert a fény sugár, ami bemegy, az közben felerősödik, miközben áthalad, exponenciálisan nő az intenzitása. Jó, tehát ezt az elnevezést is érdemes tudni, hogy aktív anyag. A két tükör tehát ezt nevezik aktív anyagnak, azt az anyagot, amiben megvalósítottuk a populáció inverziót. A két tükörnek az elrendezését úgy hívják, hogy rezonátor. Na most, tehát innen folytatjuk még néhány percig lesz szó csak a lézerekről. Annak függvényében, hogy milyen ez az aktív anyag, szokás ilyen lézer típusokról beszélni, tehát az aktív anyag jellege szerint csoportosítva vannak szilárd test lézerek, tehát amelyekben ez az aktív anyag valamilyen kristály, vagy valamilyen amorf, de szilárd anyag, test. A legelső lézer, ami a világon elkészült, az rubin lézer, az egy rubin lézer nevű lézer volt, abban az ide tartozik szilárd test lézerhez, tehát szilárd anyag volt az anyag, amiben a populáció inverziót létrehozták. Lehet gázokban is lézer folyamatot elindítani, ugye erre mondtam példát a múlt órán, a hélium-neon lézer az ide tartozik. Hélium-neon lézer. Van egy ilyen, hogy argon-ion lézer, ezt így jelölöm, hogy argon és egy plusz jelet. Argon-ion lézer, ez is egy népszerű lézer. Aztán szén-dioxid lézer. Ezek mind azt jelenti, hogy mi az a gáz, ami benne van. Van olyan is, hogy nitrogén lézer. A szilárdtest lézerekhez is írjunk föl néhány típust. Rubin lézer, ez a legelső lézer ott a 60-as évek elején, amit készítettek. Méréstechnikában gyakran használják ezt, amit úgy kell kivasni, neodímium jag lézer.
természetesen csak néhány példát írtuk. Szilárd testet már felírtunk, gázt már felírtunk, folyadék is van, folyadéklézer. Ebben valamilyen festék, szerves festék molekula az, ami itt a, aminek itt az energia szintjeit kihasználjuk. Folyadéklézer és félvezető lézer. Az egy külön kategória, félvezető lézer. Gallium arzenid szokott lenni. Félvezető lézer. Aztán még egy szempont szerint két részre lehet osztani a lézertípusokat, az, hogy milyen fajta sugárzás bocsát ki, amelyikben a kijövő fény az egyetlen nagyon hosszú, ideális esetben ilyen végtelen hosszú színuszos fény, azt úgy hívják, hogy folytonos üzemű lézer. Itt most nem az anyag szerint csoportosítottam a lézereket, hanem az szerint, hogy milyen a kimenő fény. És van olyan is, amelyben ennek a szép színusznak van egy burkolója, tehát egy és ez a burkoló, ez nagyon rövid is lehet, ez impulzus lézer, tehát ilyen impulzusokat bocsát ki. Impulzus lézer. Vannak olyan felhasználási területek, ahol ez nagyon hasznos, hogy ilyen rövid lézerimpulzusokkal lehet, például valaminek az időbeli folyamat lefolyását, egy folyamatnak az időbeli viselkedését akarjuk nagyon jó időfelbontással végig pásztázni, akkor nagyon jó ilyen nagy, rövid lézerimpulzusokkal megvilágítani, és figyelni, hogy hogyan reagál. A folyadék lézereket érdemes itt megemlíteni, tehát a nagyon rövid lézerimpulzusok kibocsátására ezek alkalmasak, folyadék lézerek. És ezzel összefüggő tulajdonság, hogy a folyadék lézereket lehet hangolni, ami egy érdekesség, tehát szépen folyamatosan lehet a hullám hosszát hangolni. Ugye gázlézernek ilyet nem lehet csinálni. Még néhány tulajdonságát a lézerfénynek írjuk fel, tehát hogy miben különbözik a hagyományos fényforrásoktól, mint az izzólámpa. A lézerfény tulajdonságai. Hát most ezt a folytonos üzemű lézer által kibocsátott sugárzást nézzük. Tehát ezt a végtelen hosszú színuszt. Ez egy, hogyha ennek a spektrumát, tehát ez itt az időtengely, ha ennek a spektrumát fölrajzoljuk, az egyetlen vonal. Egyetlen frekvencián sugároz, ugye a Fourier spektrum. Egyetlen frekvencián sugároz, egyetlen színt bocsát ki, monokromatikus. Monokromatikus, egyetlen lambda szerepel benne. Ezzel összefüggő tulajdonság, tulajdonképpen még egyszer ugyanez, matematikai ekvivalens a kettő, az, hogy koherens, hogy emlékeznek rá, hogy a napfénnyel az volt a baj, azért nem lehetett ilyen interferencia képeket megfigyelni, azért nem tudtunk például zseblámpával ilyen szép, színes, szép ilyen interferencia csíkokat megfigyelni, csak lézerrel, mindig lézerrel mutattam be a kísérletet, mert a zseblámpának a fénye, még hogyha egy színszűrőt is oda is tennék, akkor is vannak benne ezek a random fázisugrások. És ezek teljesen elrontják, elmossák az interferencia képet. Az volna jó, hogyha ilyen végtelen hosszú színusz. Az időbeli koherencia, itt most a koherens alatt azt értjük, hogy időben koherens, az azt jelenti, hogy végtelen hosszú színusz hullámról van szó, tehát hogyha tudom egy bizonyos pontban, hogy éppen hogy rezeg a fény, akkor akár tetszőleges pontban tudom. Itt nem. Itt legfeljebb egy ilyen hullámvonulaton belül tudom azt, hogy egy bizonyos idő után, hogy rezeg. Erről a pontról már fogalmam sincs, abszolút az időtengelyen. Tehát ami nem
ez nem koherens, vagy nagyon rövid koherencia hosszal rendelkező, ez végtelen hosszú koherencia hosszal rendelkező. De gyakorlatban ilyen nincs azért, a lézerek azok mondjuk méterekkel, vagy kilométeres koherencia hosszakkal rendelkeznek. De nem ilyen, hogy, hogy néhány hullámhossznyi, vagy a hullámhossz töredéke a koherencia hossz, mint a hagyományos fényforrásokban. De látszik, hogy ez, hogy koherens vagy nem koherens, ez ugyanaz, mint hogy monokromatikus vagy nem monokromatikus, mert ennek lesz, ennek a spektruma egyetlen frekvencia értékkel leírható. Ezt, hogyha Fourier transformálják, akkor ennek a spektruma az már nem egyetlen ilyen Dirac delta lesz, hanem valamilyen szétterülő spektrum. Aztán egy fontos tulajdonság az, hogy irányított. Ugye ezt meglehetett nagyon könnyen észrevető tulajdonság, hogy a lézerfény az nagyon kevéssé divergál, hogyha használok egy lézersugarat. Tehát a teljes fény energia egy nagyon szűk térszög tartományba sugárzódik ki. Meg ezzel függ össze az is, hogy fényes, hogy nagy fényességű. Tudjuk, a fényesség, vagy nagy fényességű, mondjuk a fényességnek az a definíciója, hogy kisugárzott fényteljesítmény, elosztjuk, a felülettel, amelyre sugárzódik, felülettel és a térszöggel. Tehát egységnyi térszögbe, egységnyi felületre kisugárzott fényteljesítmény. És ez a lézernél nagyon nagy. Akkor is, hogyha maga a felület, maga a számláló az nem olyan nagy, a fényteljesítmény az nem annyira szörnyen nagy. Mit tudom én, egy ilyen hagyományos lézerpointernél 1 milliwatt, vagy 5 milliwatt. A milliwatt rettentő pici az, hogyha összevetik mondjuk egy 60 wattos vagy 100 wattos izzóval, 100 000-szer kisebb az 1 milliwatt. Mégis a fényessége nagyon nagy. Ezt nézzük meg egy kicsit részletesebben. Tehát a kérdés az, hogy miért nem szabad lézerfénybe belenézni? És miért szabad egy 100 wattos izzóba belenézni, mondjuk 10 méter távolságban, néhány másodpercig nyugodtan belenézhetnek, semmi bajuk nem lesz. Lézertől meg lesz. Tehát a szigorúan tilos belenézni közvetlen lézerfénybe. Tehát miért? Veszélyes lézerfénybe nézni. Nem arról van szó, hogy ha már egy felületre, egy ilyen diffúz felületre irányítom a lézersugarat, azt a pöttyöt, azt már biztonsággal lehet nézni, mert az már egy szórt fény, hanem a közvetlen fénybe tilos belenézni. Nézzünk, ezzel hasonlítsuk össze mondjuk az izzólámpával, legyen egy 100 wattos izzólámpa, csak azért, hogy könnyű legyen a szám. És nézzük ezt mondjuk 10 méter, itt a szemünk, 10 méter távolságról. Ugye ez azt kell kiszámolni, hogy mekkora igazából az a fényteljesítmény, ami bejut a szemünkbe, a pupillánkon keresztül. Tehát a pupilla méretre is szükség lesz. Pupilla méretnek vegyünk 2 mm-t az átmérőnek. Tehát a pupilla sugarát azt 1 mm-nek, ez úgy jó is nagyjából, és könnyű vele számolni. És akkor írjuk fel, hogy mekkora a szembe jutó fényteljesítmény ilyen esetben. Másodpercenként hány joule energia jut bele a szembe. Ugye akkor ezt a hát, közelítés a dolog, de jó közelítés az, hogy ez az izzó lámpa, ez a teljes ilyen gömbfelületre egyenletesen szétsugározza a fényét. Tehát magyarul azt kell csinálni, hogy ezt a teljes, mivel ez a teljes 100 watt, ez eloszlik ezen a 10 méter sugarú gömbön,
annyiad része jut be ide a szembe, ahányad része a szem pupilla felülete a 10 méter sugarú gömb felületének. Tehát akkor ide fölírom az R négyzet, pi lesz a szem pupilla felülete, kör alakú pupilla, osztva a 10 méter sugarú gömbbel az 4 R négyzet pi, nagy R négyzet pi, és akkor az lesz, hogy a 100 wattot, az 1 mm-nek a négyzete az 16-on, per 4-szer, és 10 méter, az is 100. Tehát ez 0,25 század, ugye egy negyed mikrowatt. A 100 wattból ennyi jut a szemünkbe. Ha ugyanezt lézerfénnyel csináljuk, itt a lézer, és mondjuk legyen ennek a lézernek a teljesítménye 5 milliwatt. Jó, tehát a lézer teljesítménye sokkal kisebb, mint a izzó lámpáé, sokkal kevesebb fény jön ki belőle. Csak az a baj, hogy hát ebből a szempontból, hogy egy irányba megy mind. Tehát 20 ezerszer kisebb, ha jól látom, a teljesítmény. Mondjuk így csillagozzuk meg a lézernek az adatai, azok ilyen csillagosak lesznek. És nézzük 10 méter távolságot. 10 méter távolságra egy jó lézernek a divergenciája olyan pici még, hogy egyszerűen nem tágul szét annyira, hogy bármelyikkor a része is a nyalábnak a szemen kívülre kerüljön. Ez teljes 5 milliwatt bele megy a szemünkbe. 5 milliwatt. Nincs mivel lebutítani, nincs ez a hányados. Hát ennyi, szóval hányszor nagyobb fényteljesítmény jut a szemünkbe, ha lézerbe nézünk, ha ebbe a lézerbe belenézünk. 5 milliwatt, az 5x 10 a mínusz 3, ez pedig 0,25 mikrowatt. Ez itt 20, ez 20 ezer, 20 ezerszer nagyobb teljesítmény. Tulajdonképpen egy harmadik példának felirhatjuk a napot is, mert ugye arról is hallanak, hogy a napba se szabad belenézni, a direkt napfénybe. Most ott ugye a napfénynél az a helyzet, hogy hát persze függ attól, milyen mekkora légrétegen jön át a napfény, meg milyenek az ilyen légköri viszonyok, meg ilyesmi, de úgy nagyjából az a helyzet, hogy a napfénynek a felület egy négyzetméterre jutó intenzitása az körülbelül 1 kilowatt. 1 kilowattot sugároz négyzetméterenként a föld felszínére érő fény teljesítmény az ekkora. A föld felszínén, akkor a szembe, ha belenézzünk ugye egy direkt napfénybe, akkor ezt a felület egységre, vagy egy négyzetméterre jutó teljesítményt meg kell szorozni a pupilla, megint csak a pupilla területével, mert a pupillának csak R négyzet pi a felülete. Tehát akkor az 1 kilowatt, az 10^3 szor a 10^-6 szor pi. Tehát 3, nyugodtan vetjük a pi-t 3-nak, mert olyan pontosságnál vagyunk, vagy még olyannál se, de minden esetre ez 3 milliwatt. Úgy nagyságrend, de olyan, mint amikor a lézerben nézünk.
és nem olyan, mint amikor a 100 wattos izzóban nézünk. Akkor most térünk át a tulajdonképpen az optikán belüli utolsó témára, amit részletesen, sokkal részletesebben fogunk megbeszélni, mint a Hudson-Nelson könyv, mert ez egy érdekes, meg látványos téma, a holográfia. Erről legyen. Meg a jegyzet. Azt talán tudják, hogy Gábor Dénes nevű Magyarországon született, de amikor a holográfia ötlete eszébe jutott, akkor már régen Angliában dolgozott fizikusnak az ötletéről van szó. Ő 1948-ban publikálta azt a cikket, amiben ennek az alapját leírta, majd mindjárt felírjuk, hogy mit. És ezért kapott Nobel-díjat 1971-ben. Tulajdonképpen annak köszönhette a Nobel-díjat, tehát azért ilyen későn kapta, mert a 60-as években találták fel a lézert. És lézer nélkül hologramot készíteni az nagyon nehézkes. És az igazán jó minőségű hologramokhoz koherens fény kell, mert a holográfia alapja az, hogy fények interferenciáját rögzítjük. Tehát a lézer az nagyon elősegítette azt, hogy ez elterjedjen és népszerű legyen. Azt fogjuk tehát megbeszélni először, hogy mi a különbség a hagyományos fényképezés amikor az ember egy fényképezőgéppel lefényképez valamilyen tárgyat, és a holográfia között, ami szintén fény segítségével rögzítünk egy tárgyról készült szóródó információt. Tehát most azt fogjuk csinálni, hogy lesz egy ilyen, szóval egy ilyen táblázat, vagy szóval párhuzamosan jobb oldalon meg a bal oldalon lerajzoljuk azt, hogy miben különbözik a fényképezés, akkor használt optikai elrendezés, meg a holográfiánál használt optikai elrendezés. Itt van mondjuk, szóval a fényképezőgépnek az a lényege, hogy ez a fényképezőgép, van benne egy lencse. Olyan, mint a szem. Van az elején egy lencse, és ez a lencse, ez leképezi azt a tárgyat, ami itt előtte van, itt mondjuk egy fát lefényképezünk, ezt leképezi ide hátra. Itt hátul meg a hagyományos fényképezőgépben film volt, fényérzékeny film, mostani abban meg valamilyen CCD, milyen detektor, pixelekből álló detektor. Úgy mennek itt a fénysugarak, hogy mondjuk a fának erről a pontjáról kiindulnak a fénysugarak. Ha helyesen állítjuk be az élességet, magyarul itt ezt a lencsét, ezen a csövön belül helyes pozícióba toljuk, akkor elérjük azt, hogy ez a pötty, ez az egy pont, ez pont ide a CCD-re fókuszálódjon le. Tehát ott egy éles kép keletkezett róla. Ez rögtön azt is jelenti persze, hogy csak egy sík lesz éles, ez a sík a fényképen, szigorú értelemben, mert ami túl közel van pont, azt például ide a detektor mögé fogja lefókuszálni a lencse, tehát itt a detektoron az egy elmosódott folt lesz. Meg ami túl messze van, az is, az meg a detektor elé fókuszálódik le, abból is egy elmosódott folt lesz. Tehát a fényképezésnek a legfontosabb része az az, hogy leképezés.
tulajdonképpen, ha eltekintünk ettől az elmosódottságtól, akkor ez egy az egy leképezés a tárgy és a detektor pontjai között. A tárgy pontjai és a detektor pontjai között. Ennek megfelelően, ide ezt nem rajzoltam föl, de egy lencse az megfordítja a képet, akkor itt a kép, amit látunk, az a fa fejtetőn. Ezt rögzíti a memóriájában a digitális kamera. Ez az egy az egy leképezés, ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a fénykép az egy memória elem. Ugye ez egy tároló, információ tároló berendezés. Ez. Itt tároljuk erről a tárgyról az információt. De ez olyan módon tárolja az információt, ahogy egyébként a mágneses tároló elemek is, meg úgy általában CD, DVD, ezek mind így tárolják, ilyen pixelenként, vagy bitenként, úgy, hogyha például ezt itt levágom, és eldobom, akkor ezek az információk elvesztek. Ugye fogok egy metszőollót és a CD-ből kivágok egy darabot, akkor azok a bitek elvesztek. Vagy a Winchester-t megkarcolom, akkor azok a bitek elvesztek. A holográfia az máshogy működik. Ott hát nevezzük csak azért, hogy egyértelmű legyen a dolog filmnek, szóval F-vel jelöljük ezt a ami a mostani fényképezőgépekben már tulajdonképpen detektor. Egy ugyanolyan, vagy egy detektort, vagy ténylegesen egy ilyen fényérzékeny lemezt, egy filmet ide teszünk. És itt van a tárgy. Nem tesszük oda a lencsét, ez a legfontosabb. Nincs ott a lencse. A holográfiát ennek megfelelően akár úgy is lehetne nevezni, hogy lencse nélküli fényképezés. Tehát mi történik ezekkel a fénysugarakkal? Például, amelyeket itt az előbb ábrázoltam. Például a fának erről a részéről kiindulnak fénysugarak. Nincs, ami leképezze őket, tehát azok csak úgy szóródnak rá a filmre mindenhova. Meg erről a pontjáról is persze, meg minden pontjáról. Ezzel egyelőre csak elrontottunk mindent, mert ez azt jelenti, hogy egyenletesen beteríti a fény az egész lemezt. Hogyha régen ilyen tényleg fényérzékeny lemezekben gondolkodunk, a régen használt fényérzékeny lemezekben gondolkodunk, mindenhol fényt kapott a lemez. Tehát előhívjuk, stb. Tök fekete, matt fekete lesz, és semmi információ nincsen rajta. Egyszer azért, mert mindenhol beindultak azok a kémiai folyamatok, amik csak ott indulnak be, ahol fény éri. Itt nem mindenhol, mert itt, ahol a fa az sötét volt, az a megfelelő pont itt sötét lesz. Ahol a fa világos volt, ott az a megfelelő pont fényt kapott. És így kirajzolódik a fának a képe. De itt nincs mi kirajzolódjon, mert itt minden fényt kapott. Tök fekete az egész. Tehát ezzel még csak elrontottunk mindent. Ezt a hullámot egyébként, nem úgy kell persze ezt elképzelni, hogy ilyen színűek ezek a fénysugarak, hanem csak hogy jobban átlátható legyen az ábra, azért rajzoltam kétféle fénnyel, vagy kétféle színnel. Ezeket így összefoglalva, tehát ami a tárgyról úgy szóródik fény, egy ilyen széttartó nyaláb, ezt így is tudom ábrázolni, a hullám frontjaival. Így. Tehát ezek a hullámfrontok lambda távolságban, amelyek kiindultak a tárgyról, vagy szólónak a tárgyról. Ezt úgy hívjuk, hogy tárgyhullám. Tehát a tárgyról kiinduló fényt, ezt úgy hívjuk, hogy tárgyhullám. Tárgyhullám. És a holográfiának az a másik fontos tulajdonság, tehát egyik az, hogy kivettük a lencsét, emiatt a teljes tárgyról, a tárgynak minden pontjáról a teljes hologramra szóródott fény. Tehát nincs ez az egy az egy leképezés a tárgypontja és a detektor pontjai között. Itt egyértelműen megmondhattam, hogy ez a pontja, ez a pixele a detektornak ebből a levélből származik. Itt ez a pixele a filmnek mindenhonnan kapott fényt. A teljes fának minden pontjából kapott fényt. Tehát itt valami módon ez a jel, ez a fényjel, ez a tájról érkező információknak egy ilyen összességét tartalmazza. Az összegét tartalmazza ezeknek a fényjeleknek, amik oda mentek. De ezzel még így önmagában nem értünk semmit, tehát most jön a második lényeg, az pedig az, hogy még egy fénysugarat is használunk. Ezt mondjuk valamilyen ilyen egyszerű, ilyen nem göcsörtös hullámfrontúnak választjuk, például egy ilyen sík hullámnak. Miért javítja ez meg a dolgot? Tehát itt már eleve fényt kapott a teljes film. Most még egy fénysugarat is rákötünk, akkor aztán, vagy ráküldünk, akkor aztán már abszolút fényt kapott teljes film, de ez nem igaz, nem igaz. Attól, hogy még egy fénysugarat ráküldünk, attól kevésbé fog fényt kapni a film, hogy ezt tudják az interferencia miatt, mert lesznek olyan helyek, ahol éppen emiatt lesz sötét a filmen, amiatt, hogy bekapcsoltuk ezt a másik fénysugarat is, mert ott kioltás lesz. Tehát ha ezt a második fénysugarat is bekapcsoljuk, ezt úgy hívjuk, hogy referencia nyaláb, vagy referencia hullám, referencia hullám, akkor itt egy ilyen sűrű, sötét és világos síkokból álló interferencia csík rendszer lesz, amit kapunk. Még egyszer, mi a különbség? Az egyik különbség az, hogy ott nincs lencse, a másik különbség pedig az, hogy nem csak a tárgyról érkezik fény, hanem még innen külön is. Mi lesz a különbség a fénykép kinézetében? Hogyha erre ránézünk, ezt előhívjuk, mondjuk, ilyen hívófolyadékba lötyköljük, meg ilyesmi, ugyanúgy, mint ahogy ezt előhívták régen, amikor még film volt a fényképezőgépben, vagy megnézzük a filmet a számítógép memóriájában. Ezt is eltárolhatjuk egy CCD detektor, az rögzíti, és utána eltárolhatjuk egy számítógépben, megnézzük. Azt látjuk, hogy ilyen rettentő sűrű csíkok, csíkrendszer, interferencia csíkrendszer alakul ki. A fát nem nagyon ismerjük meg benne, de az biztos, hogy valami módon az benne van, az információ benne van a fában, mert attól lesznek ezek a csíkok ilyen göcsört, vagy ilyen görbék, hogy a fának a szórt fénye az ilyen hullámfrontokat küld. Ha a fa helyett ide sík hullámokat képzelünk, meg ez is sík hullám, akkor ilyen teljesen szabályos ekvidisztáns csíkokat kapnánk, egy optikai rácsot kapnánk. Ez is egy optikai rács tulajdonképpen, csak ilyen furcsa csíkozású. Hát eddig még csak abban lehetünk biztosak, hogy valami módon rögzítettük az információt ide, de hogyan nézzük meg? Tehát ez a hologram rögzítése. Hologram rögzítése. Most jön a hologram megnézése. Ezt úgy hívják, hogy a hologramot rekonstruáljuk, a hologram rekonstrukciója. Rekonstrukciója. Azt csináljuk, hogy itt van a film, amit most már előhívtunk. Tehát a film az alapvetően úgy néz ki, hogyha ezt mikroszkóp alatt nézzük, akkor ilyen sűrű csíkok vannak. Ezek sötét és átlátszó csíkok. A film az egy üvegen vagy egy átlátszó fólián van rajta, de hol megfeketedik, hol nem. Ott nem feketedik meg, ahol nem érte fény, ott megfeketedik, ahol fény érte. Tehát van, ahol átlátszó, van, ahol nem. Tehát teljesen olyan, mint egy optikai rács, csak ilyen göcsörtösek a vonalai. Tehát vannak olyan helyek, ahol nem engedi át a fényt, vannak olyanok, ahol átengedi a fényt. Itt nem jó, hogy ilyen szabályos a rajzon, csak hát nem tudtam olyan annyira szabálytanul, de itt ez csak egy metszet arról, hogy milyenek ezek az interferencia csíkok, és akkor ez azt jelenti, tehát, hogy van, ahol nem engedi át a fényt, van, ahol átengedi a fényt. Most úgy kell megnézni egy hologramot, hogy hátulról megvilágítjuk, ugyanazzal a fénnyel, ugyanazzal a fénysugárral, fénynyalábbal, mint amivel készítettük, mint amit a referencia hullámként használtunk. A fa az már régen nincs itt. Tehát a rekonstrukció az úgy történik szövegesen, hogy megvilágítjuk a referencia hullámmal. Megvilágítjuk a referencia hullámmal. Egy rácsot megvilágítunk egy hullámmal hátulról. Ha ez csak egy sima rács lenne, szóval gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy mit kapnánk, ha... Tehát az optikai rácsról volt szó korábban, tehát most ide képzelnek egy optikai rácsot, azt itt nem hátulról megvilágítjuk. Hát ilyenről még nem volt szó, hogy ferdén világítjuk meg, de ez nem különösebb nehézség. Akkor létrejönnek ezek az úgynevezett elhajlási rendek. Tehát lesz olyan hullám, nézzék meg az optikai rácsnak a részét a jegyzetben, hogyha ezt elfejtetik, múlt héten volt, hogy lesz egy úgynevezett nulladrend, nulladrend, elhajlási rend, az egyszerűen az a hullám, ahol azért van nagy intenzitás, mert az úthoz különbség az nulla a különböző szomszédos sugarak között. Aztán lesz első rend, mínusz első rend, emlékeznek erre, ezekre a különböző rendekre. Nulladrend, első rend, mínusz első rend, és így tovább. Másodrend, mínusz kettedik rend, és így tovább. Meghatározott irányokba haladnak ezek a hullámok. Amikor rácsról volt szó, akkor mindig innen hátulról merőlegesen világítottuk meg a rácsot, és akkor szembe volt a nulladrend, és akkor szimmetrikusan plusz első rend, mínusz első rend, stb. Itt most az egész ábra az csak úgy le van itt döntve, mert most ilyen ferdén világítjuk meg, de csak ennyi a különbség. Illetve még annyi, hogy azért nem rajzoltam be a magasabb rendeket, a magasabb elhajlási rendeket, mert az megmutatható, nem mutattuk meg, hogyha a rács, az optikai rács, az nem olyan, hogy átenged, nem enged át, átenged, nem enged át, átenged, nem enged át.
Tehát 0-1, ilyen az átengedő képessége, hanem szinuszos,
tehát a rácsnak az áteresztő képessége az nem enged át fekete és átlátszó között, 0 és 1 között szinuszosan változik,
akkor csak ez a három rend jön létre. Erről ennyi elég. Tehát, hogyha szinuszos egy rács, meg lehet azt csinálni ügyeskedve, hogy egy rácsnak az áteresztő képessége ilyen szinuszosan változzon, akkor csak ez a három rend fog létrejönni. Na most itt hasonló a helyzet. Itt is lesz egy nulladrend. Ami pont ugyanolyan, mint amivel megvilágítottuk. Az halad tovább. Tehát a fény intenzitásnak egy része, az szépen halad ebbe az irányba tovább. Ezt úgy hívják, hogy nulladrend. Mert ez is egy rács, csak annyiban különbözik attól a rácstól, ez nem annyira szabályos. Ennek a vonalai azok ilyen görbék. Azért görbék, mert a másik hullám, amit használtunk a rögzítésekor, az ilyen göcsörtös hullámfrontú volt. Csodák csodája, a plusz első rend, ezt majd levezetjük, tehát most még csak csodálkozunk rajta. A plusz első rend az pont egy olyan hullám lesz, annak a hullám frontjai, ezek pont annyira lesznek göcsörtösek, mint amilyen göcsörtösek voltak a fáról kiinduló hullámok, amikor jöttek. Tehát magyarul, ez a hullám, amit ide rajzoltam a filmtől jobbra, ez tök ugyanolyan, mint a fáról kiinduló hullám lenne, ha a film után haladna tovább. Hajszára tök ugyanaz lesz. Ezt majd levezetjük. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha innen nézzük, akkor a szemünk számára, tehát a szemünk az sose azt látja, ami messze van, a szemünk az csak azt látja, ami belemegy a szemünkbe. Azt a fényt. Milyen szögből érkeznek a fotonok. A szemünk számára ez a hullám, ez hajszára pontosan ugyanaz, mint az a hullám, amit a fa bocsátana ki. Ha nem lenne itt ez a film, viszont itt lenne a fa. Tehát a szemünk nem tudja, meg az agyunk sem megkülönböztetni a két esetet, tehát mit hisz, hogy itt lebeg a fa. Tehát úgy néz ki a dolog, mintha, tehát milyen az elrendezés? Innen megvilágítjuk lézerfénnyel. Ja, igen, azt nem mondtam. Lézerfény kell hozzá, már a rögzítéshez is lézerfény kell. A fényképnél erről nincs szó, fényképezőgéphez nem kell lézerfényt használni, napfénybe lehet fényképezni minden. Itt lézerfényt kell használni azért, az muszáj, mert az egész jelenség az interferencián alapul. Tehát azon alapul, hogy ez a hullám, meg ez a hullám tudjon interferálni. Ha ide küldök napfényt, meg ezt is megvilágítja a nap, akkor nem koherens a napfény, ezek miatt a random fázisugrások miatt ez az interferenciakép elmosódik teljesen. De hogyha itt egy szigorúan ilyen végtelen színusszal világítom meg a fát, és ugyanazt a lézerfényt valahogyan így hátulról még ide is küldöm, akkor már azok koherensek, tehát akkor már létrejön ez az interferenciakép. Tudnak jól definiált kioltás, erősítés helyeket létrehozni. Tehát lézer kell a rögzítéshez. Koherens fény kell a rögzítéshez, lézersugár kell a rögzítéshez. Tehát akkor most itt hátulról megvilágítottuk ugyanazzal a lézerfénnyel, és mit látunk? Mint hogyha egy ablakon keresztül néznénk, ugye itt vagyunk, és innen nézünk ebbe az irányba, és azt látjuk, mintha itt lebegne a tárgy. De ez teljesen valósághű, tehát hogyha megváltoztatjuk a nézőpontunkat, itt mozgunk föl alá, akkor más-más szögből látjuk a fát.
Jó, tehát így rögzül, vagy így áll elő a háromdimenziós információ egy tárgyról, a teljes információ. Ezt a képet, azt az első rendet, ezt úgy is hívják, hogy virtuális kép. Virtuális, rekonstruált kép. Azért ez a neve, ugye rekonstruált kép, mert a hologramból rekonstruáljuk, előhozzuk, előhívjuk ezt a képet, és virtuális képnek hívják az olyan képet, amit ilyen széttartó fénysugarak hoznak létre, mert kétféle képet tudnak létrehozni optikai leképező rendszerek. Az egyik azt tudják, hogy valós kép. Hogyha emlékeznek még arra, volt ez az egyik órán behoztam ezt a két paraboloid tükörből összerakott ilyen kis elrendezés, itt volt egy malac, ilyen kis műanyag malac, és ezt ide vetítette. Az egy valós kép volt. Olyan értelemben, hogy a fénysugarak, amik innen kiindultak, azok itt összegyűltek. Hogyha itt nem csak úgy néztük volna a levegőt, hanem ide tettünk volna egy papírlapot valahogyan, ügyesen, akkor azon a papírlapon láttuk volna a malacot lefókuszálva, malac képét. Föl lehet fogni egy ernyőn. Lencséknél is van ilyen, hogy valós kép. Azt úgy hívják, hogy valós kép, ezt meg úgy hívják, hogy virtuális kép, mert ide akárhova teszek ernyőt, sehol se gyűlnek össze a fénysugarak, hogy látnám az ernyőn a fa képét, hanem virtuálisan, látszólagosan jön csak ez létre. Magyarul a szem lencsénk az, ami a retinára lefókuszálja, és akkor az agyunk az azt hiszi, hogy ott van valami. Azt is meg lehet még mutatni, le lehet vezetni, ezt is még majd megtesszük, hogy létrejön ez a bizonyos mínusz első rend is. Ezt viszont úgy rajzolják, hogy a nullad rend és a plusz első rend meg a mínusz első rend, azok ilyen szimmetrikusan helyezkedjenek el, a nullad rend jobb és bal oldalán legyen a plusz és mínusz első rend. Tehát a mínusz első rend, ezt valahogyan pillanat mindjárt ilyen színessel elválasztom, tehát a plusz első rend az volt ez, az ilyen, a mínusz első rend az pedig más irányba megy, és azok viszont, ezt is le lehet vezetni, meg lehet mutatni, hogy ez az elhajlási rend, ez szintén göcsörtös hullámfrontokból fog állni. Ebben is tárolódik valahogyan a tárgyról az információ, de ezek összetartó hullámok lesznek. Ha ide teszünk egy ernyőt, akkor ott felfoghatjuk a fának a képét. Tehát ezt a mínusz első rendet, ezt tudják, hogy valós rekonstruált kép. Ezt ernyőn fel lehet fogni. Próbáljuk meg akkor ezt levezetni, hogy tényleg ezek a rendek hogyan állnak elő. Azt kell megérteni először is hozzá, hogy tehát hologram rögzítése, az lesz az első lépés. Tehát most visszamegyünk a hologram rögzítése lépéshez. Azt kell megérteni, hogy a fénykép lemezen, vagy a film lemezen, ugye az egy sík tárgy, XY koordinátákkal leírható, kapixelek. Hogy lehet leírni azt, hogy azt megvilágítjuk valamilyen ilyen fényhullámmal, hogy egy adott pixelt milyen fényjel ér? Azt próbáljuk meg leírni. Ezt a legegyszerűbb, tehát magyarul itt hullám jön be, tárgyhullám. és azt valahogy a matematikai formába kéne önteni, azt a tárgyhullámot.
Méghozzá olyan módon, hogy hát ilyen színuszos hullám, de sokkal egyszerűbb a matekja, hogyha ilyen exponenciális, tehát komplex formában írjuk fel a hullámot, talán ilyet már csináltak, és akkor a végén a valós részt kell csak venni, hogyha valamikor szükségünk van a tényleges fizikai hullámra, hogy tehát ehelyett, hogy majd ezt megbeszéljük, ez mit jelent az, amit én ide fölírok. Tehát a hullám jelnek, a fényjelnek mindig van egy amplitúdója, hogy ott mennyi, tehát az mit jelent? Az azt jelenti, hogy
egy adott hullám, tehát a hullámfronton belül vannak olyan helyek, amelyek esetleg fényesebbek, mert arra fényesebb fény, tehát nagyobb intenzitású fényt küldött a fa, mások meg halványabbak. Ez van ebben a dologban tárolva, ugye, mert ez szorozza meg a koszinuszt. Tehát ez az amplitúdója. Ez a fázis, ez tárolja azt az információt, hogy itt mennyire göcsörtös a hullámfront. Hogy itt éppen ebbe a síkba milyen fázissal érkezett ott a fényjel egymáshoz képest a különböző pixelekbe. Értik? Tehát ez azt tárolja, hogy mennyire göcsörtös a hullámfront. Tulajdonképpen a hullámfront alakja legyen már kicsit elegánsabb, tehát a hullámfront alakja. A hullámfront alakja információt tárolja, ez pedig az amplitúdót. És ez egyszerűbb, ha ezzel az exponenciális jelöléssel fogjuk végig számolni az egészet. Ugyanilyen komplex felírásmóddal a referencia hullámot is föl lehet írni. Annak is van valamilyen amplitúdója, nagy R, és valamilyen fázisa. Ugye az meg innen jön. Írhatjuk azt, hogy a nagy R az csak egy konstans, mert általában a referencia hullám az tényleg az csak egy sík hullám, aminek itt végig a hullámfrontjai mentén ugyanolyan az erőssége. És phi r-re fogjuk jelölni a fázisát. Az pedig a referencia hullámnak a hullámfrontjait jellemző szám az a phi r. Tehát ezt, hogyha ezt a függvényt tudom, akkor tudom azt, hogy milyen irányból, milyen göcsörtösségű hullámfrontok érték a hologramlemezt. A lemezen rögzül egy interferencia kép. A lemezen rögzült interferencia kép az úgy írható fel, hogy ennek, meg ennek tehát ennek, meg ennek az összege. Összeadódik a két fényjel. A két színuszos hullám összeadódik, csak itt most ilyen komplex alakba írjuk fel. Azokat az XY-okat már lehagyom, hogy ne kelljen annyit írni, de azokat mindig oda lehet képzelni. Tehát az, hogy függ attól, hogy melyik pixelben nézzük, persze a fényjel más és más lesz. Van egy ilyen tárgyhullám, meg referencia hullám. De nem ezt rögzíti egy fényérzékeny lemez. Már a CCD-sem ezt tárolja. Nincs olyan detektor, ami ezt tárolja, hogy milyen a fény jel. Sose azt tárolja egy detektor, vagy nem azt tárolja egy film, hanem a megvilágító intenzitást tárolja. Tehát magyarul ennek az abszolút érték négyzetét tárolja. Mennyire erős a fény? Azt tárolja. Tehát ennek az abszolút érték négyzetét kell venni. Azt tudják, hogy kell komplex számoknak a abszolút érték négyzetét venni, ez az összeg, ez egy komplex szám. Ugye úgy kell csinálni ennek a nagy komplex számnak, úgy kell kiszámolni az abszolút értéknézetét, hogy a számot megszorozzuk a komplex konjugátjával. Tehát ezt megszorozzuk a komplex konjugátjával. A komplex konjugát az meg csak annyi, hogy itt az éjadban mindig mínuszok vannak. Így. Most minden tagot, ha megszorozzunk, akkor első taggal megszorozzuk, az T négyzet. Második taggal megszorozzunk, az R négyzet. Ugye azok az éjadok, azok pont, ha megszorozzuk őket, egyet adnak. Akkor most jön az, hogy megszorozzuk itt az elsőt, itt a másodikkal, az T-szer R-szer E-ad, J-szer Fi tárgy hullámfázis, mínusz referencia hullámfázis. És ennek a másodikját szorozzuk meg ennek az elsőjével, akkor pedig T-szer R-szer E-ad, J Fi referencia mínusz Fi tárgy, tehát megfordul a sorrend. Ez a négy tag jött össze abból, hogy kétszer két tagot szoroztunk. Tehát ezt tárolja a film. És ugye ez, mivel valaminek az abszolút érték négyzete, ez egy pozitív szám. Mert ez mondja meg, hogy mennyire feketedett meg a film, mekkora összintenzitást kapott ott a film. Ez úgy néz ki, mintha komplex szám lenne, ugye, mert ez is komplex, meg ez is komplex, de ezeket már nem tudom mennyire vannak velem, de ezt össze lehet kombinálni egy koszinusszá, és akkor eltűnik az, hogy ez komplex. Tehát ez tényleg egy valós szám garantáltan, ez az egész. Sőt, pozitív. Na most igazából a fény... Tehát ami a lemezen rögzült interferencia kép, az nem ez, hanem ez szorozva valamilyen konstanssal. Tehát ez egy kicsit olyan, nem volt annyira precíz, mert a végén a lemezre tárolt interferencia kép az olyan lesz, hogy ez a függvény, ez 0 és 1 közé van normálva. Tehát 0 és 1 közé. Normálva. A nulla, mit jelent az, hogyha a lemezen rögzült interferencia kép értéke nulla? Az azt jelenti, mondjuk, hogy ott feketeség van. Az egy, az meg azt jelenti, hogy teljesen átlátszó. Tehát ezt föl lehet úgy fogni, mint az átlátszó. Mennyire átlátszó a lemez? Átlátszósági függvény. A lemez átlátszósági függvénye. Jó? Tehát ez az F... X, Y, ez a lemez átlátszósági függvénye. Átlátszósági függvénye. Ahol az nulla, ott fekete van, ahol egy, ott átlátszó lemez. Nulla és egy között bármi lehet, mert ilyen szürke árnyalatos. Tehát van, ahol csak úgy lecsillapítja a bejövő fénynek egy részét, de azért úgy egy részét megátengeri. Ez volt a rögzítés, most ezt fogjuk megvilágítani. A referencia hullámmal. Jönöm. Tehát ezt a rögzített átlátszósági függvényű lemezt hátulról megvilágítjuk a referencia hullámmal. Tehát hogy néz ki akkor matematikailag a hologramnak a rekonstruálása? Úgy néz ki, hogy ezt a függvény, tehát ezzel az átlátszósági függvénnyel leírt lemezt, ami hol nulla, hol egy, hol szürkárnyatos, tehát nulla és egy között valamilyen szám, hátulról megvilágítjuk a referencia hullámmal ezzel, hogy R szer E ad J fi R. Tehát, ha ez a hullám egy adott helyen, egy adott pixelben éppen olyan pixel trafál el, olyan helyet talál el, ahol az átlátszóság 1, ott tovább halad. Ahol az átlátszóság éppen 0, ott nem halad tovább semmi. Ahol az átlátszóság 0,5, ott 0,5 része megy tovább. Magyarul, közvetlenül a hologramlemez mögött, amit látunk, az ez a fényhullám megszorozva ezzel a függvénnyel. Megszorozva azzal a 0 és 1 közé eső számmal, amit ez a függvény ír le. Itt is mindenhol ezek az XY, tehát az a phi R is XY-nak a függvénye, meg ez az F is az XY-nak a függvénye. Tehát egy adott pixelű helyen, közvetlenül a hologram lemez mögött ez áll elő. Közvetlenül a hologram lemez között, hologram lemez mögött, ugye ezt hívják hologram lemeznek. A fényjel az ezzel a függvénnyel írható le. Mert egyszerűen csak a megvilágítás meg van szorozva azzal a 0 és 1 közé eső számmal, amit meg ez a függvény ír le. Akkor most ezt csináljuk, hogy ezt megszorozzuk ezzel a kifejezéssel. T négyzet, meg R négyzet, meg T szer R szer E ad J szer fi T minusz fi R, meg T szer R szer E ad J szer fi R minusz fi T. Szépen ezt a komplex számot megszorozzuk itt minden taggal, és megnézzük, hogy azokat hogyan kell értelmezni fizikailag. Először kombináljuk egybe ezt a T négyzet plusz R négyzetet, és ezt szorozzuk meg a referencia hullámmal. Tehát most itt tartok, hogy ezt szoroztam meg ezzel. Utána jön a második rész, ennek a megszorzása ezzel, tehát ugye így megyünk. Amikor ezt megszorozzuk ezzel, akkor nézzék meg, hogy mi lesz az E adoknál. Itt van egy E ad J fi R, itt egy E ad J fi T, E ad J fi R. Az E ad J fi R-re kiesnek. Az lesz, hogy R négyzet szer T szer E ad J fi T. Plusz, most jön ez, R négyzet szer T szer E ad J szer 2 fi R minusz fi T. Ugye így lehet összegezni a kitevőt. És azt látjuk, hogy az a fényjel, ami itt közvetlenül a hologram után létrejön, az ilyen természetes módon bomlik szét matematikailag három taggá, és ez a három tag, ez nagyon jól megérthető jelentéssel rendelkezik. Emlékezzenek rá, hogy az, hogy milyen egy hullámfront göcsörtössége, az a fázisban van tárolva. A fázis mondja meg azt nekünk. Az E ad J fi fázis. Ez egy az egybe csak a referencia hullámnak a fázisa. Tehát ez egy olyan hullám, ez a rész, ez egy olyan hullámot ír le, ami szépen megy tovább abba az irányba. Tehát magyarul, amit itt fölírtunk, ez a nulladrend. Erről azt találtuk, hogy most itt ezzel adódott ki a nulladrend matematikailag. Ez megmondja nekünk, hogy ez a második tag, ez egy olyan hullám lesz, ami pont olyan göcsörtösségű, pont olyanok a hullámfront alakok, mint amilyenek az eredeti tárgyhullámban voltak, mert az van itt. Ráadásul az eredeti tárgyhullám amplitúdója is itt van, tehát itt tulajdonképpen ez teljes egészében az eredeti tárgyhullám. Igaz, hogy be van szorozva R négyzete, de az csak egy állandó. Tehát ez itt az eredeti tárgyhullám. Tehát ez lesz az a része a fényjelnek, ami halad errefelé tovább, és az eredeti tárgyhullám. Ezt neveztük az előző ábrán első rendnek. És végül ez a harmadik, ez kicsit nehezebb kibogozni, mert itt a fázis az egy ilyen furcsaság, hogy abban szerepel valahogyan az eredeti tárgyhullámnak is a fázisa, de mínusz előjellel, arról meg lehet mutatni, hogy azt jelenti, hogy összetartóak lesznek a sugarak. Tehát, és rá van ültetve még egy ilyen kettő, meg van még, tehát hozzá van még adva ez a kettő phi R is. Erről megmutatható, ezt nem olyan könnyű látni, hogy ez pont a mínusz első rend, ez lesz a valós kép. Tehát ez itt a virtuális kép, PET leíró tag, ez itt a valós kép. Tehát most megértettük azt, hogy miért pont ez a három rend alakul itt ki. Tehát rögzítettük ezt az interferencia képet, hátulról megvilágítottuk, és létrejött ez a kép. Most hoztam itt hologramokat, amiket meg lehetne nézni, de azt csak úgy lehet, hogy óra után majd itt, akinek van kedve, nyugodtan nézze meg. Tehát így néz ki egy hologram. Nem látszik rajta, hogy ezen bármilyen információ van, mert egy ilyen átlátszó üvegnek néz ki. De rajta van ez a sűrű interferencia csíkozat. Ezt, ha az ember szórt fénnyel átvilágítja, tehát aki az óra után majd ezt meg szeretné nézni, akkor a következőt csinálja. Szórt fényt azt úgy állítok elő egy lézerpointerrel, hogy leragasztottam ilyen matt celluxsal, tehát ez eléggé szórt fényt ad. Jó, még ebbe is veszélyes közvetlenül belenézni, de nem közvetlenül nézünk bele, hanem ugye itt van a hologram, itt van ez a, tehát innen indítom a lézersugarat, ez a szórt fény, ez csak arra kell, hogy a teljes hologramot megvilágítsam, de utána nem innen nézzük, nem innen, nem a lézer felé, hanem, mert nem a nulladrendet akarjuk látni, hanem innen, hogy az első rendet lássuk. Jó, tehát aki ezt megnézi, az majd úgy fogja megnézni, hogy innen én megvilágítom, és szembenéz az illető vele, mint egy ablakkal. És azt látja, hogy az ablak mögött ott lebeg, vagy lebegni látszik ez a jelenet, amit be van állítva. Megmutatom azt, hogy tehát amit itt most meg tudok mutatni mindenkinek, az a valós kép, tehát átvilágítom lézerrel. Hogy néz az ki, hogy föl lehet fogni egy ernyőn a valós képet. Most ehhez viszont mielőtt ezt megmutatnám, csak még egy gondolat. Az, hogy a valós képet azt úgy fogom... Tehát a valós képet valós kép megnézése másképpen nem csak úgy lehet, hogy innen megvilágítom, és akkor ide teszek valahova egy ernyőt, ilyen kitekert pozícióban, nem csak úgy lehet, hanem nagyon egyszerű ötlettel, hogy visszafordítom a fénysugár utakat, tehát nem innen világítom meg, hanem innen. A hologram az visszafelé tök ugyanúgy működik, az összes számolás időben visszafelé az működik, tehát ez a sugár is visszafelé létrejön. És ide teszek egy papírlapot, akkor ezt ma látom. A hologram és az hagyományos fénykép között az a különbség, ami nagyon nagy különbség, hogy az információt egész más formában tárolják. Ezt majd ezt azért mondom előre, mert ezt a tulajdonságot meg lehet figyelni majd, amikor kivetítem a valós képet. Ugye azt megbeszéltük, hogy a Winchesterből, ha kivágok egy darabot, azok a bitek elvesznek. A fényképről, hogyha levágom a fa törzsét, akkor soha az életben nem fogom látni már azon a fényképen a fa törzsét. Mi történik akkor, hogyha, ugye itt van a fa, aminek a hologramját rögzítem, itt, levágom a hologramnak az alját. Nincs ott az alja, eldobom a kukába. Már csak fele akkor a hologramon van. Elveszette a fa aljáról az információ. Nem veszett el a fa aljáról az információ. Az történt csak, hogy mostantól kezdve a fát, azt nem egy ilyen ablakon keresztül nézem, a távol levő fát, hanem egy ilyen ablakon keresztül nézem. Bizonyos nézetek elvesztek, de nem olyan módon veszett el az információ, hogy bitvesztés történt. Ezt látják, ugye? Tehát ekkora ablakon keresztül még szintén látom a teljes fát. Jó, tehát a tanulság az az, hogy a hologram az úgy tárolja az információt, ez egyébként azért fontos, mert számítógépes tároló eszköznek is folynak ilyen kísérletek, hogy holografikus tároló eszközt építsenek. Úgy tárolja az információt, hogy a hologramnak pici részeiben is benne van a teljes információ. Hogyha kivágok belőle egy darabot, vagy megsérül, vagy megkarcolom, vagy ezt a részét, ezt véletlenül eltörtem, akkor nem bitvesztés történik, megmarad a teljes információ, csak egyenletesen lesz zajosabb minden. És ez sokkal kedvezőbb tulajdonság, mint az, hogy sérüléskor elvesznek bitek végérvényesen. Ezt úgy fogják tudni megfigyelni, nem fogom eltörni a hologramot, hanem azt csinálom helyette, hogy a hologramot egy éles lézersugárral fogom itt átvilágítani. Tehát nem így, hogy a teljes hologramot világítom át, hanem így. Egy éles lézersugárral. Magyarul a hologramnak csak egy pici részét használom. Világítom át. Tehát azt lehet majd megfigyelni, hogy pici részében is a teljes jelenet ott van. Utána változtatom ennek a megvilágításnak a helyét, megnézzük, hogy hogyan változik a kép. Ugye azt várjuk, hogyha ezt a részét világítjuk át a hologramnak, az olyan, mintha egy ekkora ablakon keresztül néznénk a jelenetet. Ha ezt a részét, akkor egy ekkora ablakon, de máshol van az ablak. Tehát, hogy a nézetek változnak. Maga a tárgy, nem különböző részeit látjuk a tárgynak, hanem a teljes tárgyat látjuk, csak különböző irányokból. Hát nem tudom, hogy mennyire legyen sötét, mondjuk ennyire legyen sötét. Jó, tehát itt van egy ilyen jelenet. Hát ilyen, lehet, hogy még sötétebbet csinálnék. Jó. Tehát így látszik a jelenet. Látják, hogy ott van ilyen Lego kocka, ilyen tetraéder, meg mindenféle. Ezt egy nagyon pici részét világítom át most a hologramnak, mondjuk 2 milliméter átmérőjű kis kört. Akkor a hologram, amit használok. Ha változtatom a megvilágítás helyét, akkor a nézet változik. Meg tudom ezt mutatni egy másik hologramon kicsit jobban. Na most itt közelebb volt a hologram lemezhez a tárgy, tehát itt kicsit rosszabbul lehet látni távolról, hogy itt mi is van. Itt ilyen Lego figurák vannak, de itt ez a kör alakú valami itt az elején, ez egy lencse. Itt azt érdemes látni, hogy ezt a lencsét, ezt így be tudom így úsztatni helyekre, tehát most például a Lego feliratot nagyítja fel. Látják, hogy mindig annak megfelelő helyet nagyít fel, ahol tényleg fizikailag volt. Tehát így lehet azt értelmezni, hogy más-más nézőpontokból látjuk a teljes tárgyat. Jó, még egyet mutatok. Ehhez majd a virtuális képet, amikor jönnek ide és nézik, az látványosabb lesz. Itt csak annyit tudok most mutatni, hogy hát ezt nem nagyon lehet látni. Tehát itt ez egy még kisebb kis lencse, ami megvilágít egy papírlapot. A papírlap az sűrűn tele van írva kis betűkkel. Itt ez az üzenet van elrejtve. Még azt érdemes megnézni, hogy itt a lentikuláris technikáról volt szó a fénytörésnél, tehát ez az ilyen zappelyes dobozokban, ami változtatja a képet, olyan kis kártyákról van szó. Itt van ebben az elrendezésben, itt lent, itt van egy olyan jelvény. Ezt közelről érdemes majd megnézni a virtuális képét. Az a része is rögzül, tehát az komolyan kell venni, hogy a tárgyról a teljes információ rögzül egy hologramon, olyan értelemben, hogy akkor ez a jellege is megmarad a tárgynak, hogy akkor a hologramot nézik, akkor különböző nézetekből nézik, akkor a más-más képét látják annak a kis lentikulális kis jelvénynek. Na most annyit írjunk még itt föl, hogy a holográfiának milyen főbb alkalmazásai vannak, vagy néhányat soroljunk fel, de nagyon keveset tudunk csak felsorolni, mert sok van. Tehát néhány alkalmazási terület. Volt szó erről a nagyon kedvező információ tárolási tulajdonságáról, tehát ezt mindenképpen fel tudjuk írni, hogy információtárolás. Információtároló elem. Főleg technológiai kérdés, vagy okai vannak annak, hogy nem terjedt el még. Van egy olyan fontos alkalmazás, hogy holografikus interferometria. Holografikus interferometria. Ez a következőt jelenti. Képzeljék el, hogy itt van egy tárgy, ami valami munkadarab egy autógyárban, mondjuk egy tengely, amit gyártanak. Ahhoz, hogy megtudják, hogy ez a tengely, ez selejtese vagy nem, tehát az anyag az olyan, hogy vannak-e benne anyaghibák belül, ahhoz régi módszer az, hogy minden századikat elfűrészelték. És megnézték, hogy volt-e benne anyaghiba vagy nem. Amiben volt, akkor annak örültek, hogy elfűrészelték, mert az úgyis selejt, amiben nem volt, az pech, hogy elfűrészelték, mert az nem lett volna selejt. Ez nyilván egy ilyen statisztikus adatot adott arról, hogy hány százalék a selejt. Vagy melyik a selejt, azt nem mondta meg. És úgy hívják, hogy roncsolásos anyagvizsgálat. Ugye. Az volna jó, hogyha az összes tengelyről egyenként el lehetne dönteni, hogy azt ki kell dobni, vagy nem. Úgy lehet csinálni, hogy az ember rögzíti a munkadarabról a hologramot, előhívja, ide visszateszi, és utána egy picit megnyomja ezt a munkadarabot. Az nem roncsolás, tehát nagyon picit nyomja meg. Annyira picit, hogy deformálódjon, de szabad szemmel nem is látható az a mértékű deformáció. Csak egy egész picit deformálja. mondjuk innen, hogyha megnyomjuk, akkor az úgy kidudorodik. Na most, hogyha valami szép homogén anyag, akkor úgy dudorodik ki, hogy olyan szép szabályosan. És mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy innen nézzük a tárgyat, a tárgy jelenlegi állapota ez a piros, tehát ezeket a fényhullámokat, ezek is a szemünkbe érnek, meg a hologramon tárolva volt a tárgynak az eredeti állapota, az is a szemünkbe ér. Egyszerre ez a kettő. Ez a kettő hullámcsomag, szóval ami a szemünkbe ér, ez a kétféle hullámfront, ez nagyon kicsit ér el csak egymástól, mert nagyon picit van deformálva. De lesznek olyan irányok, amelyekben kioltás lesz, lesznek olyan irányok, amelyekben pont erősítés lesz. Azt látjuk, az a látvány, itt, majd lehet ilyet is látni, hogy ott látjuk a munkadarabot, és rajta olyan lebegve, vagy előtte lebegnek ilyen interferencia csíkok. A tárgy kétféle állapotából származó interferencia csíkokat látunk, ezek nincsenek odafestve, hanem úgy lebegnek. És akkor már könnyű eldönteni, hogyha ezek az interferencia csíkok ilyen nagyon sűrűek és szabálytalanok, az egy selejt, hogyha szép szabályosak, akkor az meg nem selejt. Jó? Holografikus interferometria. Akkor a harmadik, holografikus optikai elem. Holografikus optikai elem. Itt mit tudom én... Szóval például ez a lencse. Ott fölvettünk egy lencséről hologramot, ugye látták azon a legós képen például. Az tényleg lencseként viselkedik bizonyos szempontból. Tehát, vagy egy tükörről, hogyha fölveszünk hologramot, azt el lehet érni, hogy az tükörként viselkedjen, de az benne ugye a jó, hogy egy torz tükörről lehet fölvenni hologramot, ami egy sík lap, és az a sík lap utána úgy működik, mint egy torz tükör. Ennek a részleteiben most nem mentem bele, de ezt meg lehet csinálni. Amit sokkal könnyebb most itt megérteni, az a sokfókuszú lencsék. Képzeljék el azt, hogy optikai távközlésben szükség van például egy olyan elemre. Optikai távközlés az olyan, hogy fény szálon megy a jel, és mondjuk esetleg szükség van ilyen multiplexelésre, tehát arra, hogy itt kicsatolódik a jel a fényszálból, és ide kell tenni valamit, nem tudjuk mit, ami becsatolja egy csomó fényszálba ugyanazt. Ide is, meg ide is. Multiplexelés. Ez, vagy demultiplexelés talán, demultiplexelés, igen, ellenkező irányú multiplexelés. Tehát ez egy sokfókuszú lencse, egy olyan lencse, ami kap egy ilyen fényt, és azt sokfelé lefókuszálja. Hogyha ezt egy üvegcsiszolónak kiadják ezt a feladatot, szörnyű nehéz feladat, hogy hogyan kell egy üvegfelületet megcsiszolni, hogy a beérkező fényt sok fényfoltra fókuszálja, a teljes beérkező fényt. Holográfiával ez természetesen könnyedén megy, mert mit kell csinálni? Például a következőt, a tárgy legyen három fénypont. A referencia hullám meg legyen mondjuk egy sík hullám. A tárgy az három pont. Ez itt a referencia. Így választjuk meg a tárgyat. Ezt rögzítjük egy hologramon. Hogy működik ez a hologram? Ez a hologram ez úgy működik, hogyha innen hátulról megvilágítjuk, így, akkor igaz, hogy létrejön a nulladrend is, és így tovább, mínusz első rend is, de az egyik elhajlási rend az egy olyan hullámfront lesz, ami ide fókuszál, meg ide fókuszál. Ez volt a tárgy. Tehát egy sík hullámot átalakít három lefókuszált gömbhullámba. Ez egy sokfókuszú lencse, amit egészen természetesen jön létre. Van ilyen tulajdonképpen ilyen sokfókuszú lencsének fogható fel. Az, amit lehet lézerpointerekhez kapni, ilyen előtét itt ez. Ezek az kis előtét képek. Látják, hogy ezek is pöttyök. Átvilágítjuk a lézerfényen, és akkor annyi pötty, annyi kis gömbhullámot állít elő. Annyi fókuszpontja van ennek a lencsének. Van egy ilyen, ennek egy ilyen bonyolított változata. Ezt csak azért mutatom, mert olyan érdekes, meg poénos. Ez egy olyan hologram, aminek ami három részből áll itt térben. Itt egy bizonyos kép van tárolva, itt egy bizonyos kép, itt egy harmadik bizonyos kép van tárolva. Ilyen kis pöttyökből áll, tehát ez is ilyen sokfókuszú lencseszerű. És hogyha átvilágítom és közben mozgatom a hologramot föl-le, akkor ez a három kép ez egymásba úgy átalakul. Na. Ezt csinálja, csak nem egészen jól tudom csinálni. Tehát ott úgy, ez egy kis angyal, ami ott verdesi a szárnyát. Akkor rögtön szerintem ez lesz az utolsó pont, amit ide felírunk. Sőt, ezt inkább ide a hármashoz írjuk, mint egy megjegyzést. Hogy ilyen holografikus optikai elemhez még csak az se kell, hogy ez tényleg ezt a optikai elrendezést, ezt a fizikai elrendezést megépítsük. Hogy itt is legyen egy pötty, itt is legyen egy pötty, itt is legyen egy pötty. Azt is lehet, hogy ezt kiszámoljuk. Milyen interferencia kép alakul ki egy ernyőn, ha itt is van egy gömbhullámforrás, itt is van egy gömbhullámforrás, meg itt is van egy gömbhullámforrás, itt meg egy sík hullám jön be. Ez rettentően egyszerű feladat, tehát meg tudnák ezt programozni nagyon hamar, hogy ezek a fényjelek, ezek itt az ernyőn hogyan adódnak össze, összeadnak négy fényjelet, négyzetre emelik, és azt az intenzitás képet itt kijelzik. És eltárolják egy mátrixban, amit utána kinyomtatnak egy fóliára. Akkor ez egy hologram, de nem egy valós tárgyról készült, hanem egy számítógéppel számolták ki. Ezt úgy hívják, hogy számítógépes holográfia. Tehát ez csak egy technológia, amivel például ilyen holografikus optikai elemeket létre lehet hozni. Számítógépes holográfiával is lehet ilyet létrehozni. CGH, Computer Generated Hologram, az angol elnevezése. Jó, utána egyszerűen mondom, az a teendő, hogy ezt a fóliát ki kell nyomtatni, ahol fekete volt az érték, ott átlátszatlan lesz a fólia, ahol fehér volt az érték, ott átlátszó marad a fólia, és utána az egy hologram lesz. Elfogyott az idő, de nagyjából ennyi elég is a holográfiáról. Jó, akkor itt még ide ki lehet jönni, és akkor meg lehet nézni ezeket a lemezeket, hogyha valakinek van kedve.